Mindnyájan ismerünk olyan fiatalokat, akiket vallásosan neveltek, szépen ministráltak esetleg a templomban, és utána serdülőkorban elkezdik elhagyni a templomba járást, mintha útvesztőbe jutnának, vagy eltévejednének, vagy akár a szülőket, tanáraikat aggasztó módon kezdenének hátat fordítani a gyermekkori hitüknek. Ezekkel a kérdésekkel foglalkoztunk már a múlt alkalommal, ezeket boncolgatjuk tovább a Kamassarok című adás mai műsorában. Én Lukovics Milán vagyok.
Én pedig Rugovszkiné Bodó Mária. Az érdekessége a legutóbbi adásnak az is volt ezeknek a kérdéseknek a mentén, hogy egy kis interjúban egy egyházi iskolának a végzős osztályfőnöke beszélt arról a tapasztalatáról, hogy a fiatalok így végzős korukban milyen hitbeli gondokkal küzdenek, vagy milyen hitbeli kérdések foglalkoztatják őket. De ennek az osztályfőnöknek talán sajátossága, hogy sokat beszélget a diákokkal, és sok teázás és egyéb közösen eltöltött idő mentén szerezte ezeket az információkat, tehát nem így első látásra, hanem hosszabb beszélgetések után. És valahogy ő is azt mondta, hogy hát az egyik gondja a fiatalságnak, amikor így megtorpan, hogy most a vallással mi is legyen, vagy hogy a hitünkkel hogyan folytassuk itt 16-18 éves korunkra a felnőttség küszöbén, az kifejezetten az egyház. Hogy az egyháznak a mércéje néha túl magas számukra, vagy túl nagyos, túl sokat követel, hát idézőjelben követel, vagy úgy érzik, hogy tőlük olyan szabályokat várnának el betartani, amik talán túl nehezek, vagy megijednek tőlük. Biztos, hogy ilyen a vasárnapi misére járás, ezt elszeretik talán lustulni, vagy túl, hát nem érnek rá sok egyéb programjuk mellett, de hasonló ilyen a tisztaság a házasságig, hűség a házasság után, hogy ilyen jellegű témánkban is, úgy érzik, hogy na hát az egyház valahol más világban él. És hát szeretnének megkérdezni, hogy neked mi erről a véleményed, vagy ezzel kapcsolatban mit gondolsz, hogy valóban ezek-e azok a dolgok, amiken így egy fiatal aztán elfordul esetleg a hitétől?
Hát nagyon jó kérdés. Én úgy érzem, hogy egy fiatalnak szüksége van a lázadásra. Anélkül nem megy. Ez vele járója. Igazából akkor van rossz helyzetben egy fiatal, hogyha mindent ráhagynak, ha nincs mi ellen lázadnia. Ő tulajdonképpen, most egy kicsit kisarkítva, de hát keres valamit, amiben beleköthet, minden rossz indulat nélkül. Tehát, hogy ő igazából a saját vitakészségét akarja fejleszteni, mint a macska, amikor a körmeit kiereszti, és a fakérgét ottan kaparja lefelé. Mert neki ott karmolási igénye van. Na most a fiatal számára is ő azt teszteli, hogy komolyan veszik-e őt, hogy kap-e válaszokat, teszteli a környezetét, hogy ők komolyan gondolják-e ezt. Főleg nagyon fiatal kamasz esetében megfigyelhetjük azt, hogy simán átveszi azt a retorikát, ami bennünket most körülvesz. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy sok esetben kölcsönzi a témákat a környezetétől, a médiából, ami az egyházzal, a hittel, a vallásossággal kapcsolatban felmerül. Nyilván azért, mert ezek mindnyájunkat foglalkoztatnak, tehát ilyen értelemben persze ezek az ő problémái is, de lehet, hogy nem jutnának eszébe, ha ezeket így tálcán nem szállítaná a számára a környezete vagy a média. Viszont akkor is megtalálná azt, hogy min keresztül találjon ő fogást az egyházon, vagy mi az, ahol ő frontot nyisson, és küzdeni kezdjen, vagy konfliktusba keveredjen, mondjuk az egyház álláspontját képviselő szülővel, vagy iskolával. Egyszerűen azért, mert azáltal alakítjuk ki magunkat, hogy küzdünk. Szóval én azt gondolom, hogy erre a küzdelemre nagyon nagy szükség van, borzasztó fontos egy fiatalnak, hogy legyen, aki fölveszi vele a kesztyűt, beszélget vele erről, türelmesen rámutat, hogy az ő logikájában hol van esetleg hiba, és hát persze, aki azért egyúttal azt is képviseli, hogy számára ezek fontosak, tehát hogy ne egy ilyen brossúraízű szövegeket mondjon a fiatalnak, hanem hát persze valahogy a saját kiérlelt véleményét, amivel hát mi magunk is megküzdöttünk. Ugye a Szentírásban, nem tudom, ezt ebben a Kamassarok című műsorban nem elevenítettük-e még föl, hogy a Szentírásban van az a történet még az Ószövetségben, hogy hát Jákob vándorol a családjával, és akkor elérkeznek egy folyóhoz, és át akarnak kelni ezen a folyón, de hát valahogy a család nagy része, apraja, nagyja át kell, Jákob pedig az innenső parton tölti az éjszakát. Most nem a történeti hűség a fontos a leírásban, minden esetre a család többi része azt látja, hogy egész éjszaka birkózik, küzd valakivel. És hát persze nem látják, hogy kivel, de amikor hát nem bírnak egymással, és elkezd hajnalodni, akkor ez az ellenfele, ez azt mondja a Jákobnak, hogy engedj el, mert mennem kell. És akkor azt mondja neki a Jákob, hogy nem engedlek el, amíg meg nem áldasz. Furcsa ez, mert akivel birkózunk, vagy ökölvívunk, az, annak nem ezt szoktuk mondani. És akkor megérinti a csípőjét, és attól kezdve Jákob egész hátralévő életében sántítani fog. Tehát, hogy valamiképpen egy ilyen nyomot hagy benne, vagy megjelöli őt ez a küzdelem. De hát ugye ez a rejtélyes ellenfél, hát ez az Isten angyala volt, vagy az Ószövetség gondolatvilágában maga az Isten. De hát ugye az a lényeg, hogy küzdünk, és erre a küzdelemre szükségünk van, és a küzdelem révén teszünk magunkévá értékeket, vagy a küzdelem révén válunk mi a Jézusnak a tanítványaivá, vagy az egyháznak a követőivé, vagy az építőivé, és valószínűleg enélkül, a küzdelem nélkül ez nem megy. Szóval én nagyon sokszor tapasztaltam azt, de már nem tudom, mondom már mikor ismétlem magam itt ebben a kamas saroknak már az elég régóta folyó adásában, hogy diákoknál sokszor láttam azt, hogy hát ő mindennel hadakozott 4 éven keresztül, amit az iskola képviselt, és aztán leérettségizett, elkezdett egyetemre járni, vagy valahova került, és nem olyan sokkal később, tehát nem 10-20 évvel később, hanem 2-3-4 éven belül már azt hallottuk vissza erről a diákról, hogy ott, ahova ő került, ő a legnagyobb szószólója azoknak az értékeknek, amivel neki 4 éven keresztül minden izében baja volt. És ugyanakkor persze volt olyan gyerek is, aki 4 éven keresztül ilyen se hús, se hal. Tehát semmi, neki semmi konfliktusa nem volt, de valahogy mégis az volt a 4 év alatt is a benyomásom róla, hogy fogalma sincs ennek a gyereknek, hogy hol van. És ebben a szülei is megerősítettek, és hát az az osztályom már hát lassan 20 éve, hogy érettségizett, és mostanában, tehát amikor már majdhogy nem a 40 éves koruk felé közelednek, vagy hát a 30-on jóval túl vannak, hát most hallok olyat ennek a gyereknek a szüleitől, hogy mintha lassan kezdené felfogni, hogy mondjuk az élete első felében egyáltalán mi is történt vele. Na tehát, hogy ilyen gyerek is van, és nem biztos, hogy az az ideális, aki végig üli az iskolának az éveit, és tényleg hát észre se lehet venni, hanem hát lehet, hogy az a mi emberünk, hogy így mondjam, aki küzd, és utána viszont magáévá teszi azokat az értékeket, amiket mi szeretnénk neki átadni.
És nyilván zseniális az, hogyha a szülő, ahogy mondtad, hogy felveszi a kesztyűt, hogy nem keveri le. Mert hogyha a szülőnek magának se nagyon van válasza, vagy igaziból ez nem a legsarkalatosabb kérdés az életébe, akkor hát tényleg tapasztalható az, hogy egyszerűen lekeveri, és azt mondja, ezt így csináljuk, kész, a szádat befogod, vagy elereszti a füle mellett, hogy a gyerek azt mondja, hogy most nem megyek misére, most ez engem nem érdekel. Na, egy vékony palló az, aminek a szülőnek ügyeskednie kell valahogy, tehát ne is helyeseljen ennek olyan lelkesen, hogy jó, hát persze, de én nekem is volt ilyen korszak, persze, most nem menj misére, azt, hogy ha nem a misét vesszük, akkor bármi más, amiben úgy látjuk, hogy a gyerekünk megcsúszik. Tehát, hogy se agresszívan, se túl nagy matagon ne bánjon a szülő a gyerekét izgató kérdéssel, ez szerintem roppant fontos, és nem is annyira könnyű.
Hát nem, mert ugye főleg, ahol a szülő amúgy is meg van terhelve nagyon sok mindentől, például egyedül neveli a gyerekét, hát olyat is láttam, hogy egyszerűen érezte, hogy a gyerek hazudik neki, és ez mondjuk nem templomba járás volt, hanem mondjuk azt, hogy egészen elemi dolgok az életben, és hát nem volt ereje, hogy ő tulajdonképpen felvegye vele a küzdelmet, vagy rámutasson erre, hanem hát a látszat kedvéért inkább fenntartott egy jó viszonyt, mert annyi fronton kellett neki küzdenie, hogy nem tudott még egyet megnyitni. De hát nyilván ez nem a gyereknek a javát szolgálja, és hát sokszor tényleg azzal is találkozhatunk, hogy valahogy, ahogy a személyi érés kitolódik, tehát hogy a szülőnek nincs határozott világképe, vagy egyéni értékrendje, amikor már gyereket nevel. Tehát én mindig elfogott egy kicsit a rossz érzés, hogy amikor a volt diákjaim, hát 20 éves korukban, vagy már ilyen 30 minuszos életkorban, még mindig azokkal a kérdésekkel viaskodtak, amit kamaszkorban kellett volna megküzdeniük, és hát utána már valami, hát szilárdabb alapokra hát építeni a saját életüket, meg a családjuk életét, mert hát így viszont óhatatlanul oda jutnak, hogy hát nem lesz mit mondaniuk a gyereküknek, mert nekik sincsen még igazán kiforrott, és hát hosszú ideje hát begyakorolt világnézetük, vagy erkölcsi elveik.
Egy másik és következő ilyen téma volt és kérdés, hogy mi az, ami esetleg még a fiataloknak a hitében nehézség. Az, hogy ezt tudjuk, hogy valahogy így isszák a fiatalok a környezetük személyiségeit. Nem véletlenül torpantunk úgy meg az online oktatásnál, amikor eltűnt a tanár személyisége, a személye, tehát hogy hirtelenében ott már csak a online platform maradt, hogy amikor azok a személyek, akikre szeretnének fölnézni, azok nincsenek, vagy azok egyszer csak csalódást okoznak. Nyilván az egyházban is van egy csomó olyan személy, akik jól mutatnak, jól beszélnek, és esetleg ott helyenként az életükkel viszont nem támasztják alá azt, hogy ezek az értékek valósak. És akkor sok ilyen csalódást átélve, itt a tanárnő azt mondta, hogy hát ez emiatt fordulnak el itt-ott a gyerekek a hitüktől, mert nem látják azokat a követendő példákat. Hogy te találkozol-e ilyen csalódott személyekkel, akik mondjuk már így akár egy kicsit 20 évesen azt mondják, hogy hát a fiatalkorukban emiatt fordultak el az egyháztól, vagy hogy egyáltalán hogy el tudod-e hinni, hogy ez okozza mondjuk egy fiatalnak a hitének az elvesztését?
Nagyon sokrétű dolog ez, vagy kérdés ez. Ugye az, hogy egy példakép az nem váltja be a hozzáfűzött reményeket, vagy rájövünk arra, hogy hát más oldalai is vannak az illetőnek. Ez egyébként egy ilyen kicsit vicces, vagy felismerés jellegű szituáció is lehet, hogy ja, hát ő se egy übermens. És akkor tulajdonképpen még én is labdába rúghatok mellette. Mert a nagy ikonjainkkal azért az is a baj, hogy hát olyan elérhetetlennek tűnnek, és akkor, amikor rájövünk, hogy ja, hát azért ezek se jobbak a Deákné Vásznánál, akkor magunkat esélyesnek érezzük, vagy esélyesebbnek. De hát ezzel együtt persze nem csak ilyen megkönnyebbülést okozó felismerések ezek, hanem hát vádaskodásra is okot adnak, vagy arra, hogy megideologizáljuk a saját döntéseinket, hogy miért kényelmesebb nekünk mondjuk nem templomba járni. Nagyon sokszor azért itt is azt érzem, hogy a példaképeinkben való csalódást ideológiaként használjuk. Nem kellene feltétlenül, hogy ezek eltántorítsanak bennünket bármitől is, de magyarázatnak mindenképpen jól jönnek. Na most ez persze nem menti fel a példaképeket, de azért valójában a kamaszra minél fiatalabb, azért jellemző az, hogy a személyiségeket hát ilyen fekete-fehér módon látja. De a barátait is, az osztálytársait is, vagy aki először lesz szerelmes, vagy ha van kedvenc tanára, tegyük föl. Ezeket hajlamos a gyerek ilyen idealizált módon látni, vagy idealizálni ezt a személyiséget. Nem olyan egyszerű, valahogy ez a mi személyiségünk fejlődésével jár együtt az, hogy tudjuk a másik szemét árnyaltan látni, hogy hát van jó tulajdonsága, van rossz tulajdonsága. És hogy ez a rossz tulajdonság, ez nem is olyan könnyen leküzdhető. Vagy valahol hát megérthetjük, hogy hát van, minden személyiségnek van negatívuma. Na most nyilván, amikor a gyerek ezt fölismeri, hogy valaki nem tisztán fehér, hanem valamiképpen a jónak és a rossznak a keveréke, hát az a gyereknek egy melbevágó dolog, de hát ennek igazából az ő személyiségének a fejlődésében van jelentősége. Nem kellene talán, vagy a szülőnek, tanárnak, hát ott kéne állni mellette ebben a pillanatban, és elmagyarázni neki, hogy ez jó dolog, hogy ő árnyaltan tud most már látni személyiségeket. És nem feltétlenül az a következtetés adódik belőle logikusan, hogy na hát akkor én nem leszek, nem tudom, sportoló, vagy nem leszek vallásos, mert hát ott találkoztam olyan példákkal, akikről kiderült, hogy hát nem is mindenben méltók a példakép státuszra. De hát egyébként persze, hogy jelentkezik ez a probléma a fiatalok számára, hogy hiteles személyiségekkel találkozik-e, vagy vonzó példaképekkel, és hát nyilván persze meg kell próbálnunk a fiataloknak jó példát mutatni, de szerintem azért ebbe beletartozik az, hogy ugyanakkor meg fel kell vállalnunk azt, hogy emberek vagyunk, és hibázunk. Sokszor nagy hatással van a gyerekekre például az, hogyha egy tanár például bocsánatot kér a saját ingerültségéért, vagy igazságtalanságáért, vagy azért rosszul értékeltem a helyzetet. Tehát tanárként szerintem, vagy nevelőként ettől nem kell félni. Tehát, hogy ez sokkal inkább erősíti az én nevelői pozíciómat, az ilyen jellegű beismerés, mint annak a látszatnak a fenntartása, hogy na hát aztán nekem mindig igazam van. Erről a példakép témáról készítettél egy jó kis hangfelvételt, azt meg kéne hallgatnunk. Kit fogunk hallani?
Nagyon érdekes, hogy olyan példaképeket kicsit szétboncolni a gyerekek előtt, akik nekik nagyon fontosak, vagy akik nagyon látványosak, és nagyon izgalmasak, és az Esztergomi Ferences Gimnáziumnak az egyik prefektusa járt nálunk a mi gimnáziumunkban, kedves ismerősöm, ő Barnabás testvér. Ő egyébként az én osztályomnak is elmondta ezt, de itt a felvételen a saját osztályának meséli el, hogy Ronaldo és Messi között mi a különbség. Vagy ő még úgy is fogalmazott, hogy a felvételin ez alapkérdés, szerinted Ronaldo vagy Messi a helyes választás? És nyilván én nem vagyok nagy focista, ezért izgalommal hallgattam, hogy mi erre a helyes válasz. És hogyha valaki a fiatalok, mondjuk például akár sportolóknak a ismeretével rendelkezik, akkor ezzel nagy segítség, hogy kicsit úgy fel tudja lazítani, puhítani, hogy mi is egy hatalmas, vagy egy ilyen példakép körül, aki mondjuk egy focista, egy Ronaldo, vagy egy Messi. És hát ebben a kis interjúban a gyerekeknek ezt próbálja elmagyarázni, hogy mi mindent lássanak még bele abba, hogy ott valaki ennyire népszerű, vagy ennyire borzasztóan híres.
Akkor ezután, az interjú után már véget is ér a műsorunk, 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Lukovics Milánt hallották, és
Lubovszkiné Bodó Mária.
Következik Rockenbauer, Barnabás testvér.
Tudjátok, hogy a flankában a felvételén fontos kérdés, hogy leállnod, vagy balcolva. Most már tudjátok, de egyébként ez egy kérdés szokott lenni. És ugye két kiváló labdarúgót is felünk a két csapatból, Messit és Ronaldót. És hát ugye mi csak azt látjuk, amit a tévé ad nekünk. És mondjuk azért a példaképek mögé is kellene nézni, hogy kik is ők. És talán már említettem nektek, hogy rázva a két emberre, Messi kicsi, Ronaldo nagy. Messi be van barva, tetkó mindenhol, Ronaldo nincs tetkó. Vagy mondjuk nézhetnénk azt is, hogy Messi egész fiatal korába került el Argentinából. Közben olyan pici volt, mint te. Ott hagyta a barátait, mindent, ami számított neki, a biztonságot. Csak azért, hogy az álmait be tudja váltani. És eljött Barcelonába, és mi már úgy ismertük meg, hogy Messi a nagy Messi. Vagy ott van Ronaldo, akinek a pályafutásának az eleje az nagyban hozzánk is kötődik. Magyarokhoz egy erdélyi edző, Bölnői Laci bácsi fedezte őt fel a Sportingban, még Portugáliában. Aztán történt egy barátságos meccs a Manchesterrel, és onnan kezdődően írhet felfele a pályája Ronaldónak. Akkor, amikor te ugye elgondolkodsz azon, hogy szeretnél Messi lenni, vagy Ronaldo lenni, és felveszed a Messi-t, olyan frizurát választasz magadnak, hogy úgy nézél ki, akkor azt is gondolkodsz el, hogy ezek az emberek honnét, hova jutottak el. Mert azért nagyon sok lemondás és áldozattal járt az ő életük, és most is azzal jár. Tehát azért Párizsban játszik most Messi, és az ottani fiatal játékosok mondják, hogy számukra még mindig hatalmas példakép, mert hogy soha nem késik el sehonnan. Ő pontosan érkezik. Idő van, ott van Messi. Vagy Ronaldo még mindig ugyanúgy kimarad edzés után gyakorolni, mert még mindig lehet hova fejlődni, pedig már pár olyan labdát összehordott neki a szél. Hogy jó lenne, hogyha mi ezekből a példaképekből, ezekből az emberekből úgy merítenénk, hogy nem csak azt látnánk, hogy na és akkor mi van, hanem mögötte a munkát, az energiát, a teljesítményt. És ugye ehhez, hogy valaki oda eljusson, jó adag szerencsés kell. amit mondjuk mi talán nem szerencsének hívunk, hanem a Jóisten kezének, hogy segíti őket. Olyan emberekkel találkozhatnak, olyan edzőkkel, olyan játékosokkal játszhatnak együtt, akik őt tényleg fel tudják emelni arról a magasságra, amivel most vannak. Tehát azért, ha már ugye a Messi Ronaldo dolgról beszélünk, és mindenki segített nekik abban, hogy ott lehessenek, ahol vannak, azért mi is a saját kis életünkben lehetünk Messik és Ronaldók, úgyhogy ha megteszünk mindent azért, amit eltökélten szeretnénk elérni. Nem esünk kétségbe az első próbatételnél, hanem belállunk abba, hogy igenis mi ezt elhatároztuk, és nem tágítunk. Elkezdtük végigjárjuk az utat. Mert azért elég sokszor megtörténik velünk az, hogy hát mi is kényelmesebb, hogyha megfordítjuk a dolgok kerekét és más királyba megyünk. Tehát ezek az emberek tényleg fantasztikus példaképek ilyen szempontból, és nem azt kell látni, hogy kik reklámozzák, kik adnak a szájukról, kik hova viszik be őket, mert sajnos azért néha benne vagyunk abban, hogy ki mit reklámoz, és akkor csak azt veszik fel, hogy Nike-ba járhatunk, mert Messi Nike-ba jár, vagy nem tudom. Tehát hogy azért higgyétek el, hogy a Messi büszke arra, hogy Messi, te is egyéb büszke arra, hogy Nimbod vagy Hunor vagy. Tehát másban vagyunk. Egyéniségek vagyunk, mindenkinek megvan a maga kis kincse, amire vigyázni kell, és meg kell mutatni azoknak, akik tényleg épülnek belőle. Nem tudhatod azt, hogy a te példád mennyi embernek ad segítséget. Egy Messi Ronaldo hihetetlen sok futballistának, sportembernek jó példakép. És biztosan sokan elmesélték már, hogy ki miatt kezdett el focizni. Ki volt az a instrukció, aki a holdponton átütötte őt. Vagy csak ugye a futballról beszélünk és a két géniuszról, de minden időnek megvan a maga sztárja, minden sportának megvan a maga kiemelkedő alakja. És látni kell ezeket, hogy hihetetlen erőket képesek az emberen átbillenteni, hogy ne essen kétségbe, mert mindig jobbak tudunk lenni, mindig tudunk mi is példaképek lenni. Ugye azért a Messi Ronaldo párharc az végig kísérte itt nagyjából a ti életeteket, az enyémet csak a végét, de hát azért én is épültem belőle. Azért, ha már választanom kéne, hogy melyik lennék, kétségbe esnék, mert mind a kettőből kellene valami. Mondjuk lehet, hogy a varrások nem kellenek a vicces szemre Messitől, de mondjuk egy cselt, vagy egy olyan dolgot, amit mondjuk ő tud egyedül a vőzt. És mondjuk azon a messzerűen azt hozzátenném, hogy azért hajlamosan vagyunk elfeledkezni akkor az emberektől, akik nem a gólt lövik. És mondjuk a Messinek a góljainak a 90%-át a Barcelonában mondjuk, lehet, hogy sok, inkább mondjuk 75-öt. Azért volt egy Iniesta, és volt egy Xavi, aki most a Barcelona edzője. Ők ketten minden paszban és játék lehetőségben őt keresték, hogy ő rúgja be azt a gólt, mert tudták, hogy ő be fogja rúgni. Tehát annyira bíztak benne, annyira tudták, hogy ő győzelembe tudja vinni azokat a játékokat, amiket ők előkészítenek. Ahogy amikor azon vagy elképedve, hogy nem te rúgtad a gólt, sokkal nagyobb öröm az, hogy előkészíted. És elviszed a gólig az osztálytársadat, vagy a csapattársadat, vagy bárkit. A gól az egy közös öröm, egy közös élmény, egy közös ajándék, amit szerintem mind a két srác, soha nem találkoztam velük, nem tudom, hogy gondolkodnak erről, én ezt látom belőlük, és ezért még hogyha lehet beszélni, akkor a Messi az első argentin váltott meccsit, az Budapestre játszotta a magyar váltott ellen, nem tartott hosszú ideig, mert kiállították, de mégis csak egy fordulópont ez, hogy Argentina a legjobbja, egyik legjobbja. Ugye azért ott is lehet eldönteni, hogy Argentinában ki a király, Lionel Messi vagy Diego Maradona. Azért valószínűleg sokan mit igazán kettő a kérdéssel. Mondjuk én Diego Maradonát mondanám, Isten kedvének is hívták őt talán. Én nem tudom, láttak, tudjátok, hogy 1986-ban történt az eset. A világbajnoki döntőben, elődöntőben Anglia ellen egy sütamozdulattal. De ugye nem volt egy hatalmas ember Maradona, 150 centivel áldotta meg a rég. De az rúgója jó volt, és a kede is. Jó helyen volt, jókor. És ugye Ronaldóval meg annyit magyar szempontból, hogy ugye van a Böjte Csabaféle Dévai Alapítvány, aki árva gyerekeket segítenek. És ugye Bölni László erdélyi volt, aki felfedezte Ronaldót, és hát a Ronaldó azért elég sokkal támogatja ezt a kezdeményezést és segítségtást. Úgyhogy ennek a sztárok nincsenek messze tőlünk. Hát ugye azt gondoljuk, hogy hatalmas távolságban vannak, meg hogy elérhetetlenek számunkra, és mégis azért van valami kis kötődés, meg összefonódás, úgyhogy nem tudom belőletek mi lesz, de ha ilyen asztalak összek, nem tetkézhetik el rólunk.
műsorát hallották.